Kedves hallgatom! Elkezdjük Habakuk proféta könyvének tanulmányozását. Náhum, Habakuk és Zofóniás proféta könyvei sok tekintetben hasonlítanak egymáshoz. Mindegyik azt írja le különböző módon, hogy Isten miként bánik az emberiséggel. Bemutatják, hogy Isten kormányzása hogyan van hatással az emberek kormányzására. Azt is megmutatják, hogy Isten miként foglalkozik az egyénekkel. Egy másik hasonlóság abban a tényben van, hogy megközelítőleg ugyanabban a korszakban írták könyveiket. Valójában lehettek kortársak, és nagy a valószínűsége annak, hogy tényleg azok is voltak. Nehéz pontosan meghatározni a proféciák írásának időpontját, és ez sok más ószövetségi könyvre is érvényes. Ennek természetesen az az oka, hogy a pontos dátum nem lényeges. Legalább annyit tudunk, hogy mindhárom proféta beilleszkedik a Jósiás és Jójákim király uralma közti időszakba, ami Jeremiás profétálásának az ideje is lehetett. Az északi királyság lakóit már fogságba vitték, és a déli királyság is a fogságba vitel közvetlen közelébe sodródott. Jósiás után a déli királyságban valamennyi uralkodó gonoszul végezte az ország vezetését. Náhum, Habakuk és Zofóniás proféta beleillik a hanyatlásnak ebbe az időszakába. Jól lehet, vannak hasonlóságok, ezek a könyvek mégis különböznek egymástól. Náhum csak Ninivével, az asszíriai világbirodalom fővárosával foglalkozik. Náhum bemutatja, hogy Isten igaz, igazságos, és a szeretet Istene, de ugyanakkor teljesen jogosan ítéli meg azt a nagy várost. Habakuk proféta egy kissé más szempontból közelíti meg a problémát. Ő a kérdések embere. Őt zavarja Isten látszólagos közömbössége, saját népe gonoszsága iránt. Habakuk megkérdezi Istentől, miért nem teszel valamit? Korunkban nagyon sokan úgy éreznek, mint ahogy Habakuk valamikor érzett. Ezt kérdezik, Isten miért nem cselekszik valamit? Miért nem avatkozik be az emberek ügyeibe? És miért nem állítja meg az erőszakosságot, az igazságtalanságot és a szenvedést? Isten válaszolt Habakuk kérdésére, amikor közölte vele, hogy előkészít egy népet, Babilont, hogy megbüntesse Júdát, és fogságba vigye a népet, ha csak nem változtatja meg útjait. Ha azt gondolod, hogy Habakuknak problémája volt korábban, akkor most láthatod, hogy igazán nagy gondba esett. Habakuk most ezt kérdezi, miért fogod Babilont, ezt a te népednél is határozottan még gonoszabb, még pogányabb és még bálványimádóbb népet használni, hogy megbüntesd Júdát? Isten kijelenti Habakuknak, hogy még nem fejezte be Babilon ügyét, hanem majd azt az országot is megítéli. Ez Isten módszere. Ez a könyv nagyon fontos az új szövetséggel való kapcsolata miatt is. Általánosságban úgy tekintik, hogy az új szövetség három nagy tanításokat tartalmazó könyve, a római levél, a galatákhoz írt levél és a zsidókhoz írt levél, és mindhárom idéz Habakuk proféta könyve alapján. Valójában Habakuk könyve második részének a negyedik verse az alapja üzenetüknek. az igaz ember a hite által él. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kis könyv nagyon fontos a Szentírás horizontján. Ne engedjük, hogy a rövidsége megcsaljon bennünket. A fontosságot nem az határozza meg, hogy mennyit mond, hanem az, hogy mit mond. Az író neve Habakuk, ami azt jelenti, hogy átölelni. Luther Márton érdekesen határozta meg ezt a nevet. Habakuk jelentése az, hogy átölelt, vagy azt a személyt jelzi, aki átölel mást, és fölveszi őt a karjába. Habakuk átöleli népét, és fölveszi a karjába, vagyis vigasztalja, és fönntartja, mint amikor valaki átölel egy síró gyermeket, hogy megnyugtassa azzal a bizonyossággal, hogy ha Isten akarja, akkor hamarosan jobbra fordul a helyzete. Eddig tart az idézet. Habakuk próféta semmit sem mond személyes helyzetéről, még arról a korszakról sem, amelyben élt. Az Ószövetség kételkedő Tamásának hívom, mert kérdőjelek vannak az elméjében. Könyve valóban szokatlan. Nem profécia a szó szigorú értelmében. Bizonyos formában olyan, mint Jónás könyve, mert Habakuk elmondja Istennel kapcsolatos élményét, tehát az Istenhez intézett kérdéseit és Isten válaszait. Azt mondhatjuk, hogy Habakuk tárgyesetben, múltidőben és kötőmódban született. Egy nagy kérdőjelet teszünk a neve mellé, míg az utolsó fejezetben, és különösen az utolsó két vagy három versben oda nem tehetünk egy felkiáltó jelet. A próféta személyes élményéről szóló könyv költői formában áll előttünk, mint ahogy Jónás könyve prózai formában van meg a Bibliában. Habakuk érdekes ember, és egy igen szép könyvet írt valódi irodalmi kiválósággal. A záró fejezet ténylegesen ének, vagy dicsérő zsoltár és Isten magasztalása. Egy csodálatos irodalmi alkotás. A könyv záró nyilatkozata így szól. A karmesternek, húros hangszerre. Ez azt mondja el, hogy ez a könyv ének. Ez a kis megjegyzés azért van ezen a helyen, hogy felfigyeljen rá az énekkar és a karmester egyaránt. A könyv záró fejezete gyönyörű zsoltár. Lényegében az egész profécia ékszerhez hasonló. Gaberlein ritmikus formában fordította le. Delitzsch ezt írta. Nyelvezete magas szárnyalású. Tele van ritka és válogatott fordulatokkal és szavakkal. Morehouse megjegyezte. Fenséges költészete alapján kiemelkedő jellegű. Ez a kiskönyv búskomor hangulattal indul, és dicsőségben végződik. Kérdőjellel kezdődik, és felkiáltó jellel zárul. Habakuk egy nagy miért. Isten miért engedi meg a gonoszt? Ezzel a kérdéssel már minden gondolkodó ember találkozott. Vajon Isten el fogja rendezni a világban levő igazságtalanságot? Ez a könyv választ ad erre a kérdésre. Vajon Isten tesz valamit annak érdekében, hogy a világon levő gonoszságot megszüntesse? Ez a könyv azt mondja, hogy igenis cselekszik valamit ennek érdekében. Véleményem szerint az újszövetségi Tamás, az ószövetségi Habakuk próféta és a modern ember kéteit le lehet szűkíteni egyetlen szóra. Miért? Ez az emberiség alapvető kérdése. Amikor minden kérdést a legkisebb közös nevezőre sűrítjük, akkor ehhez a fő kérdéshez érkezünk. Miért? Láthatod, hogy Habakuk próféta üzenete csak nem ellentéte Náhum próféta üzenetének. Náhum könyvében Isten ítéletet gyakorol, és ott ez a kérdés. Isten miként lehet a szeretet Istene, miközben az ítéletet hajtja végre? Habakuk kérdése ennek az ellenkezője. Isten miért nem tesz valamit a világon levő gonoszság megszüntetésére? Habakuk témája a hit. Őt a hit prófétájának szokták nevezni. Könyvében a második rész negyedik verse így hangzik. Az igaz ember a hite által él. Ezt háromszor idézik az Új Szövetségben. A Római Levél első részének 17. versében, a Galatákhoz írt levél harmadik részének 11. versében, és a Zsidókhoz írt levél 10. részének 38. versében. Habakuk próféta könyve így kezdődik. Fenyegető jövendőlés. Habakuk próféta látomása. Első rész, első vers. A fenyegető jövendőlés azt jelenti, hogy ítélet. Ez nem Habakuk kérdése, hanem inkább az Úr válasza. Isten válasza valójában Habakuk könyvének a proféciája, mint ahogy az a többi profétai könyvben is található. Habakuk első kérdése a következő. Miért engedi meg Isten a gonoszságot? Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Habakuk könyve első részének második verse. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Habakuk azt panaszolja Istennek, hogy nem akar választ adni imádságaira. Az elkeseredés éjszakájában kiált föl, amint látja a népek közötti erőszakosságot. És Isten semmit sem tesz, és semmit sem mond. Ez Habakuk sirató éneke. Amint majd látni fogjuk, a könyv a dicséret himnuszával és az öröm felkiáltásával zárul. Ha vannak kérdéseid, az az érzésem, hogy azokat az Úrhoz kell vinned, mint ahogy Habakuk próféta cselekedte. Ha őszinte vagy, akkor megkapod Istentől a választ. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény. Nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Habakuk könyve első részének harmadik és negyedik verse. Itt van egy nagy kérdés. Isten miért engedi meg a gonoszság tombolását saját népe körében? Az igazságtalanságot, a bűnözést, a veszekedést és a cibakodást. Ez nem csak régi, hanem nagyon is mai kérdés. Ezt ma is fölvethetjük. Nézzük meg részleteiben. Habakuk, ahogy már említettük a bevezetésben, valószínűleg valamikor Jósiás király ideje után írt, aki az utolsó jó király volt Júda déli királyságában. Jósiás után következett Jóáház, egy gonosz király, aki csak 3 hónapig uralkodott, majd Jójákim lépett a trónra, és 11 évig volt Júda élén. Ő is gonoszul vezette az országot. Ez a széthullás, a felmorzsolódás és a királyság tönkremenetelének az ideje volt. Megszegték Mózes törvényét, és a nép elfordult Istentől. Ez a kérdés merült föl. Isten miért engedi meg ezt a gonoszságot? Miközben néhány évvel ezelőtt egy Biblia konferencián vettem részt, beszéltem két fiatal professzorral, akik híres egyetemeken tanítottak. Mindketten keresztények és ragyogó elméjű fiatal emberek voltak. Azt mondták, hogy az istentelen professzorok ezzel a módszerrel próbálják szétrombolni a fiatalok Isten igéje tévedhetetlenségébe vetett hitét. Például ezzel kezdik. Elhiszitek, hogy a szeretet Istene megengedné a gonoszságot ezen a világon? Úgy képzelitek, hogy a szerető Isten, akinek szíve tele van kedvességgel, megengedni a világon a szenvedést? Amint emlékszel rá, az ellenség ugyanezt a módszert alkalmazta Évával szemben, ahogy azt a Mózes első könyve harmadik részében olvassuk. Valami ehhez hasonlót mondott. Éva, azt akarod nekem mondani, hogy Isten nem szeretné, ha ennétek annak a fának a gyümölcséből? Miért? Az a fa a legízletesebb gyümölcsöt termi a kert összes fái között. És ha esztek belőle, megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint Isten. Nem tudom elhinni, hogy a jó Isten megtiltaná, hogy egyetek arról a fáról, csak egyszerűen nem tudom elképzelni. Amint láthatod, ezzel a sátán tönkretette az Isten jóságában való bizalmat. Az ellenség mindig ennél a pontnál kezdi. Habakuk próféta kérdése beleillik a mai kor körülményeibe. Az embereket elhalmozza a bűn, és Isten látszólag semmit sem tesz ennek megakadályozására. A próféta kérdése ez. Isten miért nem ítéli meg a gonoszt? Isten miért nem engedi meg, hogy a jók virágozzanak, és ne a gonoszok? Vajon nem helyén való kérdés ez a mi korunkban? Biztos vagyok benne, hogy Isten sok gyermeke megkérdezte már. Isten miért nem ítéli meg a gonoszságot a mi országunkban ebben a korban? Miért engedi meg, hogy a gazdagok még jobban meggazdagodjanak? És miért van az, hogy az átlagemberek hordozzák az adózás és az infláció terhét? Isten miért nem tesz valamit ezen a téren? Vajon nincs neked is ilyen kérdésed? Jogosnak hangzik tehát Habakuk felkiáltása. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény. Nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Erről a kérdésről olvasunk a 73. Zsoltár második és harmadik versében is. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Amint körülnézett, látta, hogy a virágzó életűek gonoszok. Ez a látvány csak nem megfosztotta a hitétől. Isten miért nem avatkozik be a gonoszok életébe? Ez volt Habakuk próféta kérdése is. És azt hiszem, manapság nagyon sokan fölvetik ezt a kérdést, még Isten gyermekei között is. Imádkozzunk! Uram, Istenem! Köszönöm, hogy Habakuk könyve alapján foglalkozol velem és életem nagy kérdéseivel. Add, hogy ezeket mind hozzád vigyem, és hittel várjam kérdéseimre a választ az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.